Áldozatok. A klasszikus teológia, amiben az ember csak a megtérése után van megváltva, és akkor is csak egy kegyelemben részesült bűnös, azt az alapgondolatot táplálja, hogy hiába vagy régóta hívő, mindig kiszolgáltatott bűnösnek fogod érezni magad, akin időlegesen a bűnbánata, bűnvallása tud csak segíteni. Sosem érzed tökéletesnek, szentnek, tisztának magad, csak éppen egy bűnvallás után, vagy ha valami nagyon jó dolog, dicsőítés vagy úrvacsora van éppen az életedben. Akkor érzed, hogy most teljesen tiszta vagyok. De mihelyt ez az érzés a tetteid következtében alább hagy, azonnal rosszul érzed magad és bűntudatod lesz. A valóságban azonban ez nem létezik, csak a lelkünkben játszódik le. Nem lettél bűnös tőle, csak megcsaltak az érzéseid. A megváltásod értelmezése nem oldotta meg a bűnösségedet, mert félreértelmezted az igét. Jézus viszont megoldotta. Zsidóknak írt levél 10:1-2. Minthogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. Megérkezett Istennek a ma báránya. És mi történt? Az Isten áldozatát állatáldozatként kezeltük. Hogyan éltük ezt meg? Eljött Jézus, és tökéletességre juttatta az odajárulókat. Megtisztult az odajárók bűntudata? Soha nem tudtuk szabadon ezt érezni. Az, aki elfogadta Jézust, továbbra sem tartotta tisztának, tökéletesnek magát, nem tartotta szentnek magát, és nem tartotta tisztának a lelkiismeretét. Miért? Azért, mert nem értette meg azt, ami Krisztusban történt, és Krisztus áldozatát ugyanúgy kezelte, mint egy ószövetségi áldozatot. Mint egy állatáldozatot, amit újra meg újra igénybe kell venni. Tudom, hogy keményen hangzik, de nem látok harmadik variációt. Ő egyszer és mindenkorra törölte el a bűnt, és tisztította meg a lelkiismeretünket. Azt írja a Biblia, hogy ezt nem újra meg újra teszi, hanem egyszer örökérvényűen tette meg. Csak hogy ezt az egyszeri áldozatot meg kell érteni, fel kell ismerni, és foggal körömmel kell ragaszkodni ehhez a felismeréshez. Az, ami Krisztusban történt, ténylegesen lepecsételt bennünket a szellem által. Efezusi 1:13. Megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent szellemével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az ő dicsőségének magasztalására. A Szent Szellem tökéletesen elszigetelt minket, nem tudja érinteni senki azt, akik vagyunk. A lényünk tiszta egyszer és mindenkorra. Akkor is tiszta, ha direkt, szándékosan vétkezünk ellene? Igen. Akkor is tiszta, mert nincs semmi, ami nagyobb ennél a műnél. Külön fejezetet érdemelne, vajon létezik-e nem szándékos, azaz véletlen bűn. A te akaratod sem nagyobb Krisztus áldozatánál. Miért? Mert egynek az áldozata mindenkit megigazított. Római 5:17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egyáltal, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Sem akarat, sem bűnvallás és semmi más nem tudta az Ádámtól örökölt bűnt áttörni. De Jézus áldozata áttörte. Ez bevégzett munka, és semmi akarat nem tudja azt visszaállítani. Azt mondtuk, hogy az ember bűnös, és meg kell térnie. Ez alatt pedig azt értjük, hogy döntenie kell, és el kell hagynia a bűneit. Ha elhagyta, akkor bizonyította megtérése, ha nem, akkor bűnös, továbbra is a bűneiben él, vagy visszaesik a bűneibe. Hol van az a kifejezhetetlen és felmérhetetlen erő, ami a kereszt ebben a folyamatban? Én azt állítom az ige szerint, hogy az ember nem bűnös, és pont ezért kell megtérnie. Furcsa ezt a mai értelmünkkel felfogni. Timóteusnak írt második levél, második fejezet, 25-26. versek. Hogy felocsúdván az ördög tőréből az igazságra való megtérésre. A megtérés, a metanoia a valóságra, az igazságra történik. A megtérésnek van egy alapja, az, amit Krisztus tett. Vannak, akik azt mondják, hogy nem hirdetjük a megtérést, de ez nem igaz. Én egy radikális megtérést hirdetek, olyat, ami nem feltétlenül látványos, és pont az miatt van rá szükség, mert meg vannak bocsátva a bűneink. Szoktuk mondani a klasszikus teológia szerint, hogy megtérés a bűnök bocsánatára. Apostolok cselekedetei 2:38. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára. 3. fejezet 19. vers. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Ezt szó szerint így is gondoltuk, de itt van az, hogy megtérés a bűnök bocsánatára. A megtérés nem a feltétele annak, hogy a bűneid meg legyenek bocsátva. A bűnbocsánat már régen megtörtént Krisztusban, amikor még mindenki a bűneiben volt. A megtérés a következménye a bűnbocsánatnak, egy parancsoló szükségszerűség, abból fakad, amit Isten tett velünk. Az egyik helyen azt írja, hogy térj meg, és megbocsátattak a bűneid, a másik azt mondja, hogy térj meg, mert meg vannak bocsátva a bűneid. Mind a két igénél a görög eis szó van, vele. Apcsel 3. fejezet 19. Magyar fordításban térjetek meg, és bánjátok meg a bűneiteket, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Egyértelműen a fordítás azt mondja, hogy azért bánjátok meg a ti bűneiteket, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek. De nem az van odaírva. A bánjátok szó az nem megbánás, hanem a görög metanoia, amiben semmi olyan értelemérzés nincs, hogy bánkódom a bűneim miatt. A görög metanoia azt jelenti, hogy ismerjétek fel, változtassatok a gondolkodásotokon, aztán forduljatok meg. Görögül episztrefó odafordít, beleforduljatok, bele abba, hogy a bűneitek megvannak bocsátva. Fantasztikus az evangélium, és szélsőségesen forradalmi. Teljesen elveszett embereknek, akikben semmilyen jogalapot nem látsz a tisztaságra, azt mondod, hogy Isten megbocsátotta a bűneiket. De nem azért, mert megtérnek, hanem mert Isten előbb szerette őket. Ez nem azt jelenti, hogy mindegy, hogyan élsz, hanem azt jelenti, hogy a megbocsátás már megtörtént. És persze azt is jelenti, hogy a holnapi bűneink is meg vannak bocsátva. De ez nem csak ennyi, mert akkor a valóban trükkös elménk azonnal azt mondaná, hogy teljesen mindegy, mit teszek, mert meg vannak úgyis bocsátva a bűneim. Csak hogy az evangéliumban a megigazulás lepleződik le. Az evangéliumnak nem az a magva kulcsa, hogy meg vannak bocsájtva a bűneink, hanem hogy meglettünk igazítva. Római 5:21. A kegyelem a megigazultság által uralkodik. Ez a lényege a Bibliának. Nem azért bocsátotta meg Isten a bűnöket, mert olyan nagy lelkű, vagy mert olyan jó apuka, ezeket szoktuk mondani. De az igazság az, hogy tiszta vagy, és nincs benned semmi, amit ellened lehetne mondani Jézus Krisztus áldozata miatt. Azért mondja azt, hogy nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Nem azért, mert Isten olyan jó, hogy megbocsát, hanem azért, mert olyan jó volt és annyira szeretett, hogy a fiát adta értünk. Jézus Krisztus minket olyan jóvá tett, tökéletessé, megigazult emberré, hogy nincsen ellenünk vádirat. Ez az ereje a kegyelemnek. Annak, hogy bűneid el vannak engedve, kell, hogy valami stabil alapja legyen. Az, hogy olyan módon és mértékben lettél megtisztítva, mintha soha nem vétkeztél volna. Ezért, amikor Isten rád néz, akkor nincs neki egy B-verziós története rólad. Igen, de azért figyelj oda, mert emlékszem a gyengeségeidre. Nincs ilyen. Zsidóknak írt levél 10:17. A bűneimről meg nem emlékezik. Ha felemlegetjük egymásnak a bűneinket, az egy kegyetlen dolog. Kegyetlenség Krisztussal szemben, ráadásul nagy tudatlanság. Nem is miattunk, hanem mert Isten nem így lát bennünket. Aki ma öl, Isten annak sem emlékszik meg a bűneiről. Büntetést kell elszenvednie a föld országa törvényei szerint, de Isten nem gyilkosként néz rá. Mindent aszerint lát, ahogyan ő mindent újjáteremtett. Ezt néha nagyon nehéz elfogadnunk, de azért, mert teljes sötétségben tudunk lenni a gondolkodásunkban. Benned is Krisztus természete van, ez a genetikai állományod, ennek kell tovább fejlődnie benned. Azt tapasztalod majd, hogy nem is nehéz szeretni, nem nehéz az ellenségednek jót kívánni, mert a bensődből ez fakad. Visszakaptuk az eredeti természetünket, amiből jó származik. Ez örök időkkel ezelőtt adatott, és teljesen független az embertől. Nagyon vékony jégen lépkednénk, ha az lenne a feltétel, hogy értjük-e, hisszük-e. Fontos ahhoz, hogy jól higgyük, jól tudjuk, jól értsük, hogy jól tudjuk használni az életben, de nem ez a fundamentum, hanem az, ami ő benne van. Nehéz elhinni, hogy az ember pusztán Jézus miatt nem bűnös, addig, amíg a cselekedetein meg nem látszik. Pedig így van. Függetlenül attól, hogy ez látszik-e már rajta. Sokan azt gondolják azzal, hogy ezt mondom, a bűneikben hagyom az embereket. Azért érzik így, mert azt hiszik, hogy bűnös dolgokat tenni egyenlő azzal, hogy bűnben van az ember. De Jézus megtisztított. Ha nem tisztított volna már meg, akkor vajon a hitünk tisztává tesz-e? Ha igen, akkor mi az alapja a hitnek? Nem az, amit Jézus tett? Mert a hitünk egy meglévő dolgon alapszik, akár látjuk, tapasztaljuk egyelőre a gyümölcsét, akár nem. A jó hír nem az, hogy Isten meg fog igazítani, hanem hogy már megigazított. A jó hír nem az, hogy meg fog bocsátani, hanem hogy már megbocsátott. A jó hír az, hogy nem vagy bűnös, és nem az, hogy nem leszel bűnös. Ez az a radikális evangélium, amit a láthatók ellenére is hirdetünk. A klasszikus elképzelés nagyrészt azzal számol, hogy elhagyod a bűneidet, amit látható, amit csinálsz, azt nézi. A valódi örömüzenet az, amikor az emberek felismerik a megigazult állapotukat, és elkezdenek megváltozni a tetteik. Akkor egy őszinte, belülről kifelé történő változás jön létre bennük. Ez a megtérés. Abban a szemléletben a megtérés, fogadd be Jézust, higgy és hagyd el a bűneidet. A valóságban azonban az ember tovább küszködik, és azt látja, hogy ez sem, az sem működik jól, mert semmit nem csinálok jól. A megtérés az, hogy kezdj el úgy gondolkodni, mint Isten. Hagyd, hogy ezáltal az erő által, ami Istenben van, ami a megváltásból van, az cselekedjen benned. Mindkét megközelítésben nehezen változnak meg a cselekedeteid. De semmi értelme folyamatosan vádolni magad, állandó bocsánat kérésben lenni, ezt sem jól tettem, azt sem jól tettem. Ez teljes szélmalomharc, ráadásul így telik el az életed. Folyamatosan azon kell dolgoznod, hogy megtisztítsd minden pillanatban magad, mégsem vezet eredményre. Nem tudod kihagyni a következő folyamatot. Fel kell ismerni a megigazoltságomat, és amikor felismerem, akkor elkezd hatni rám. Ha Krisztus ereje nem változtat valóságosan, akkor mi értelme az egésznek? Van önfejlesztés, amivel el lehet jutni valameddig, de aztán rájövünk arra, hogy ez is hiányos, nem jó. Az erkölcsös életre is be lehet tanítani magunkat, de rájövünk arra, hogy üres az egész. A vallás képmutató. És amikor ránk néznek az emberek, akkor azt látják, hogy nekünk sem olyan jó, nekünk is olyan az életünk, amilyen. Csak mondjuk, hogy jó, mert nem ásunk mélyre. Igenis, itt van a Jézus kártya. Felmutatjuk, és akkor boldogok vagyunk. Alapvetően pedig hiányérzetünk van. Miközben az látszik, hogy minden rendben, aközben belülről rohadhat az ember. Máté 23-27. Jézus mondja: Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakva. Éppen így ti is, kívülről igazaknak látszatok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Miért? Mert nincs bennük élet. Amikor visszatérünk a valódi életbe, akkor nem érdekel, hogyan bukdácsolunk, vagy ki mit mond. Ha van igazi értelme annak, hogy Jézus Biblia élet, akkor találjuk azt meg, és éljünk vele. Az egész emberiség egy család, nem kell egymást a pokolba küldeni, megbántani. Mert ezek nagyon primitív dolgok, amiknek semmi közük sincs Istenhez. Ha van lehetőség arra, hogy jól lehet élni, akkor találjuk meg. Vagy ha nem jó, ahogy gondoljuk, ahogy hisszük, akkor keressük meg a megoldást. Ki kell szakadni a dogmatikákból. A valóság egyenlő igazság, az nem csak egy könyv. A Biblia Istentől inspirált. Pál azt mondta, Efezusi 4:15, az igazságot, görögül aléteó, valóságot követvén szeretetben. Krisztus is azt mondta, János 8:32, hogy megismervén az igazságot, görögül valóságot, és az szabaddá tesz benneteket. A hívő élet az, amikor a valóságot kezded megismerni, amit már nem tud egy könyv befogni, mert a könyv előtt létezett az ige. Az ige itt van bennem, körülöttem és mindenhol, mert Jézus Krisztusban testé lett. És ha a mi testünk megszűnik, Isten igéje, akkor sem szűnik meg soha. Zsidóknak írt levél 4:12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Amikor az élő ige elhatol és elválasztja a testet, a lelket, a szellemet, akkor már nem félsz, hogy a test elmúlik, amit halálnak hívunk, mert nem halsz meg. A test elmúlása nem a halál, az csak a test elmúlása. Hova mennél utána, amikor te vagy, létezel örökké? A megtérés egy nagyon fontos téma, és éppen ezért még egy kicsit visszatérnék arra, amit az elején elkezdtem fejtegetni róla. 2 Korintusi 5:15. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. És még egy ige, aminek szintén fontos a mondani valója. Római 5:10. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Itt arról az időpontról beszél, amikor Jézus Krisztust a keresztre feszítették, és ott meghalt. Ott, abban a helyzetben még az ellenségei voltunk, gyengék voltunk, a bűneinkben voltunk, és egy igaz ember sem volt. Akkor még nem voltak keresztények, hívők. Ott, amikor a vére kifolyt, és azok az állapotok voltak jelen a földön, akkor megbékéltünk Istennel az ő fia halála által. 2 Korintusi 5.18. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Hogyan történt meg a megbékélés? A fia halála által. Nem a beleegyezésünk által, nem a hitünk által, hanem Isten fiának a halála által történt. Sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Ha csak ezt az egy igét nézzük, Római 5.10, lehetőséget sem hagy arra, hogy eltévedjünk, mert onnan indít, amikor még az ellenségei voltunk. Isten saját ellenségeire mondja, hogy megbékéltünk Istennel az ő halála által. Ez az alapállapot. Azzal folytatja, hogy sokkal inkább megtartatunk az élete által, minek utána megbékéltünk vele. Már az alapállapot is fantasztikus, mennyivel inkább a mostani, amikor megbékéltünk vele, az élete által megtartatunk. Ezek az igék ebben a kontextusban nem elválasztottságot mutatnak, hiszen Jézus azt tette, hogy eltörölte az emberiség minden bűnét. Ezért az ember nem bűnös a kereszt után. Az emberek szemében fontos az, amit teszünk, vagy amit látnak rajtunk. Így amikor valaki bűnöket követel, akkor a látszat azt mutatja, hogy vele nem történt meg a megbocsátás, de ez nem igaz. Amikor azt mondom, hogy az ember nem bűnös, akkor azt is mondom, hogy jó az élete, hogy helyes módon éle, tisztán, megigazult módon, úgy éle, mint egy szent. Nem. Ez az a pont, ahol sokan tévednek, akik nem értenek velünk egyet. Ők azt mondják, nem mondhatod, hogy rendben vagy, amikor még alkoholista vagy. De én azt mondom, amit Isten Krisztusban tett veled, mert az a valóság. Valóban rendben van az elszámolásod Istennel, csak fogalmat sincs róla. Azért vagy alkoholista, azért paráználkodsz, mert nem realizálódott benned, amit Isten tett veled. Csak azért, mert nem látod ezt, és nem produkálod a megtérés gyümölcseit, nem lenne igaz rád, ami Krisztusban megtörtént? De igaz rád, és az evangélium ezt hirdeti neked. Az Isten megigazítása lepleztetik le az evangéliumban, amit azoknak hirdetünk, akik a bűneikben élnek. Amikor azt mondom neki, hogy olyan vagy, mint Jézus, más szavakkal azt mondom, Istennek a megigazítása vagy. Vagy amikor azt mondom, hogy nem bűnös, nem azt állítom, hogy az a jó, ahogyan él. Pont azért mondom, hogy felismerje helyzetét, mert valószínű nem jó, ahogyan zajlik az élete, ahogyan cselekszik, gondolkodik, ahogyan másokkal beszél. Azért hirdetjük az evangéliumot neki. Nem az a lényeg, hogy mi van a végén, hanem hogy mi van most. Ma van az üdvösség napja. A kérdés az, hogy neked ma teljes életed van-e, boldog vagy-e, beteljesedett vagy-e? Érzed-e, hogy azt az életet éled, amire el lettél hívva, vagy nem? Ez a kérdés, és ezt hirdeti az evangélium. Amikor a szentségről, tisztaságról beszélünk, és összehasonlítjuk magunkat a nem hívőkkel, akkor jusson eszünkbe, hogy mi vajon mennyire élünk szent módon. Lehetséges az, hogy te szent vagy, annak is tartod magad, de elképzelhető, hogy mégsem élsz igaz ember módjára. Szentnek lenni és szentül élni nem mindig jár együtt. Van egy nagyon jó ige, aminek az értelmezését én is mástól hallottam, János első levele, első fejezet, 6. vers. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, hívő vagyok, és sötétségben járunk, bűnös dolgokat cselekszem, hazudunk, és nem az igazságot cselekszük. Ezt az igét úgy értettük mindig, ha kapcsolatban vagy Jézussal, vagy ha közösségben vagy vele, de bűnös dolgokat cselekszel, akkor hazudsz. Miért hazudsz? Mert nem vagy kapcsolatban Jézussal. Így fordította le az elménk, pedig nem az van odaírva. János első levele 1.7. Ha pedig a világosságban járunk, helyes módon élünk és cselekszünk, mint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Az van ide írva, hogy az életedből látszik, hogy kapcsolatban vagy-e Krisztussal? Nem erre gondolt János, hanem ha azt mondod, hogy közösséged van vele, János a kontextusban azt feltételezi, hogy ez így van, de a sötétségben jársz, szent vagy, de nem szentül élsz, nem tisztán cselekszel, akkor hazudsz. Hazudsz a cselekedeteiddel, nem az igazságot cselekszed. Ha azt mondod, hogy közösséged van vele, akkor úgy kell élned, hogy mindenben annak kell meglátszania. Vagyis az igazságot kellene cselekedned. Ha azt mondod, hogy közösséged van vele, hogy te szent vagy, de nem szentül élsz, hanem sötétségben jársz, sötétséget cselekszel, akkor hazudsz. A hazugság az, hogy nem tükrözi az igazi valód azt, aki vagy. Nem tükröződik a tetteidben Krisztussal való közösséged, ez a hazugság. Nem azt jelenti, ha nem tükröződik a tetteidben, akkor nincsen közösséged Krisztussal. Ne fordítsuk meg az ok-okozati összefüggést. János első levele 1.7. Ha pedig a világosságban járunk, az, mint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. Itt van egy másik nagyon fontos szempont, amit a régi paradigmával nehéz érteni. Itt azt mondja az ige, ha világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással. Teljesen érthető, Pál. Ha én azt mondom valakire, hogy nem bűnös, de bűnösen él, nem jelenti azt, hogy helyesen viselkedik. Ez azt mutatná, hogy nem értettük meg az evangéliumot. De ha úgy gondolkodunk, hogy a viselkedés az, ami megkülönböztet bennünket, az sem helyes. Ez a nagyobbik fiú hozzáállása, Lukács 15.30. Te a paráznákkal etetted fel a vagyonodat, vagyis bűnös cselekedeteket követtél el. Mi tehát a megoldás? Az, hogy elváltoztatod a gondolkodásodat, metanoia, az úgynevezett helyzeti igazságodra. Úgy gondolsz magadra, ahogyan Isten néz rád. A Szent Szellem gyümölcseként pedig meg fognak változni a cselekedeteid. Erről a témakörről több helyen is lesz szó bővebben a könyvben. Efezusi 1.3.11. Ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtés előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretet fiában. Ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik.